az ember, mondja Rudi, és ő is összefonja maga előtt a karját. Úgy nézünk ki, mint egy szakításra készülő meleg pár. Ezért aztán gyorsan le is engedem a karomat, és előre hajolok. Mi van Suzival? Kérdezem, mert biztos vagyok benne, hogy a hülye seggfej tud valamit. Mi másért hozta volna szóba? Teli találat. Önelegi után hátradől és kínoz a hallgatásával. Vigyorog is, hogy pontosak legyünk, tipikus Birkenberger. Szóval, kérdezem első két főfogás után. Még mindig összeszorítja a száját, de már látom rajta, hogy nagyon nehezen tartja vissza magát. Rendben, mondja végül, miközben megtörölgeti a száját a szalvétájával. Azt hiszem, odalent náluk elszabadult a pokol. Múlt héten Aszenzában töltöttem 3-4 napot. Egy vezérigazgató feleségét obszerváltam, egy igazán fontos pasasét, az egyik nagy autógyár főnöke. A felesége meg tényleg vadul. Rudi! Jól van, szóval... Suzi, meg az ő olasz csődőre között elég feszült a helyzet. Naponta olyanokat veszekednek, hogy az egész faluban hallani. A fickó végül mindig elmegy otthonról és bevágja maga után az ajtót. Suzi meg az ablakból kiabál utána, és nem éppen barátságos dolgokat nekem elhiheted. A negyedik főfogás borjúláb. Már nagyon rosszul vagyok, de csak azért is magamba tömöm. Egy perc jó hangulatot sem hagyok Rudinak, ugyanígy megeszem az utána felszolgált sváb tálat is. Már böfögni sem tudok, mert a levegőnek sem maradt hely bennem. Desszertet? Kérdezi álszent mosolya a Birkenberger. Ledőlök a sarokpadra. A gyomrom háborog, forog körülöttem a világ. Aztán elalszom. A bajuszos pincérnő ébreszt fel. Halára rémülök tőle, közben este lett, Rudi meg már régen elment. Minden fizetve van, mondja a vérfarkas nőszemély, így nagy nehezen összeszedem magam és hazaindulok. Moracek még ébren van, amikor hazaérek. Ébren van, és úgy tartja a karjában a telefonkagylót, mintha egy csecsemőt ringatna. Meghosszabbította egy héttel a kúráját, mondja síri hangon maga elé. Kiveszem a kezéből a kagylót, visszateszem a helyére, aztán az ágyához kísérem a szomorú férjet. Aztán megyek hányni. Aztán még egyszer. Még sokszor. Ez a Rudi egy seggfej. Günther másnap hírei végre fényt visznek a sütőtségbe. Hunyor, magyarázza. Mérgező növény. A tünetek hányás, hasmenés, izomgörcsök, légszomj és hasonlók. Nagy adagban abszolút halálos. Kis adagokban homeopátiás keringésjavítóként alkalmazzák. Amit te behoztál, az minden esetre inkább a halálos koncentrációhoz közelít. Az uraknak szerencséjük volt, hogy nem ittak többet belőle. Hol lehet hozzájutni az ilyesmihez, kérdezem. Günther nevet. A hegyekben a hajnali 3 óráján. Komolyra fordítva a szó, gyakorlatilag minden mezőn megtalálható. Gyomnövény. Elsősorban az Alpokban terjedt el. Aki akar, nagyon könnyen hozzájuthat. Köszönöm a segítséget, mondom, és hogy majd még jelentkezem. Azt elhiszi, mondja Hulla szabdaló, és nevet. A bor tehát mérgezett volt. Magától adódik a kérdés, ki mérgezte meg. És ahogyan feltételezem, Küszner volt a tettes, emlékezünk csak a keskeny lábnyomokra az ablak alatt, akkor nem csak Moracseket akarta jobb létre szendelíteni, de azt is számításba kellett vennie, hogy további áldozatok is lesznek. Ahogyan lettek is. Küszner tehát tudomásul vette egy-két további embertársa esetleges halálát. Ez pedig már az én személyes ügyemmé teszi a dolgot, hiszen az én családom volt az első vonalban. Csak a szerencsém múlott, hogy nem haltak meg mindannyian. Engem is beleértve. Ha jobban szeretném a bort, én is belehalhattam volna. Ennél személyesebben személyes már nem is lehetne az ügy. És legyünk őszinték, ha a két öreg junkie nem füvezgetett volna, minden valószínűség szerint a fű helyett is borosztak volna. Akkor pedig nem is gondolom tovább. Nagyon tanulságos volt ez a beszélgetés Günterrel. 12. fejezet. Végre húsvét van, ami természetesen a keserves böjt végét is jelenti. Habár nálunk otthon még egy-két napig nincs ok az örömre, erről elsősorban a lamperli tehet, amit Nagyi minden áldott húsvét vasárnapra elkészít. A lamperli egy bárányhús, és hányni kell tőle. A böjt méltó befejezéseképpen még egy utolsó mélypont, mielőtt az ember újra rendes ételeket kaphat a tányérjára. Mivel azonban Nagyi nagyon kényes a szakács művészetére, előbb magunkba kell tömnünk a lamperlit, lesz, ami lesz. Vagy az ember alternatív tervet dolgoz ki, mint például én. Méghozzá Moracek bíró képében. Mert hogy sikerül meggyőznöm, ugyan nézzem már utána, mi a helyzet a hites feleségével. Nehogy még mindenféle bolond dolgokat műveljen így húsvét szent ünnepe táján. A tiszteletre méltó bíró először természetesen habozik, mert ugyebár saját magáért sem aggódik kevésbé, mint a feleségért. Végül azonban győz a féltékenység. Ezért aztán ma a Lamperli helyett útnak indulunk Bad Wörishofenbe. Természetesen nekem is mennem kell, hiszen az a gazember Küszner még mindig szabadon jár. Halára dolgoztam magam az ebéddel, erre mindenki elmegy, kiabál még utánunk a nagyi. Hiába panaszkodik, mi már indulunk is. Moracek megint elfekszik a hátsó ülésen, Ludwig pedig beül mellém előre. Érdeklődve néz ki az ablakon. Moracek asszony természetesen nem tájékoztattuk előre a jövetelünkről, különben minek mennénk, ha egyszerre tetten érni akarjuk. Bad Wörishofenbe megérkezve Moracek először is vásárol egy nagy csokor rózsát, mert hogy rózsával a felbukkanása inkább látogatásnak, mint sem ellenőrzésnek tűnik, majd magyarázza. Valószínűleg igaza van. Minden esetre nem vörös rózsát vesz, hanem sárgát, mert hogy az még nem köteles semmire, folytatja a magyarázatot. Okos fickó, meg kell hagyni. Aztán már indul is a gyógyszállóba, pajzsként tartva maga előtt a rózsacsokrot. Én közben járok egy kört Ludwiggal a parkban, és nagyon figyelek, nehogy maradandó emléket hagyjon a szép, gondozott ágyások valamelyikében. Meg kell hagyni, szép hely ez a kúra város.